54. Árnyéka is még sokáig félelmetes maradt. Ahogy végig mennek az Alcázar nagy teremény folyosóin, a Boa Retiro királyi galériáján, mindenütt szemben néz velük Olivares. Barcona lovas pózban, hadvezérként óriás kalappal, fenyegető arckifejezéssel. Majdnem egekben a kondaduku, a küldetett, aranyban, vörösben, kék páncélokban. Korai képei az önelégült miniszter, ővében óriási kulcssal, potrohosan, diabolikus mosolyjal így jelzi, játszva bánik el ellenségeivel. És a másik kép, ünnepélyes rendszalaggal, kardja felpeszkeli köpenye szegélyé, de itt már nyomott, gondterhes az arc. Kimeráktól gyötört lélekre mutat. Újból az éltesebb miniszter, hatalma csúcsán, hisz már 20 esztendeje tartja kezében Hispánia sorsát. Hatalma, sikere örök. Ám a koron fekete szőrpamacsok mögött Velázquez elleste a szellemektől riasztott arc változásait, s végül ott áll a lovarda előtt, a kis infáns tollas kalappal póni a hátán, a lovagomester jelent a kondadukunak, az erkélyen a legelőkelőbb nézők. Mi maradt emúló dicsőségekből? Csak a tájfelett gomolygó fellegek. A bukás másnapján elszerették volna távolítani képeit. Akkor körözték az udvari hivatalokban a felség kéziratát. Don Diego Silva de Velázquez minden művészi munkák felügyelője lett. Beleegyezése nélkül nem mozdítható el semmi, aminek művészi értéke van. Az ő engedélye kell ahhoz, hogy képet, szobrot, fali kárpitot, díszbútort elhelyezhessenek, akár az Alcázarban, akár bármely más királyi villában vagy kastélyban. A felség rendelkezése világos, és félre nem érthető. A beavatottak úgy tudják, maga a festő kérte Fülöpöt arra, hogy az Olivares képeknek ne essék bántódásra. Így a Conde Duku derűs, önelégült vagy fenyegető képeinek árnyékában folytak tovább az intrikák. A felséges asszony kilépett a fél rabságból. Már nem félt Dona Inyesztől, akinek állása egyenlőre a felség akaratából megmaradt. Festék lárva alatt is látszott, hogy ezt az örömtelen, szigorú asszonyt csak az önmagára kényszerített vas fegyelem tartja életben. Hajszálnyi pontossággal szolgál, intézkedik. De már nem fél senki Olivares feleségétől. Minden napja gyötrelmek stációja között vezet. Megvetés, tűszúrások, intrikák. A szomorú ember ott ödöng Locsezben. Meditációkkal telik el délelőttje, két jezsuita páter kísért el önkéntes számüzetésébe. Déltájt egyetlen hívének, Riójának tolba mond. Kincsét áll a kertben, az ember, aki csak a zárt szobák aktaszagú levegőjében élt. Most a közeledő tavasztól kezdve figyelni kezd a természet bontakozását. Soha másként nem gondolt a kertészet szerszámára, mint csak fenyegető politikai hasonlatok eszközére. Most elkír a legénytől az ásót. Gyermekkoránk játékai jutnak eszébe. A hatalmas test szinte meglepő fürgességgel hányja a földhalmokat. Felüdül tőle, s elégedett lesz. Hamarabb kér az estebédet, eltréfál Riójával s a páterekkel. Ettől kezdve minden nap kerti munkát végez. Locsesz nincs messze a fővárostól, hamar ide szól a hír, megjönnek a posták. A Conde Duku visszaküldi felbontatlan a leveleket, nem fogad látogatót. Elismert fiának, Don Enriquének is megtiltott, hogy eljöjjön. A sok vihart próbált egykori Gézengúzt, kamarási rangja az udvarhoz köti. Egy hónapig tart a festedező Locsesi tavasz. Egy nap valamilyen gonosz kéz, a bukott diktátor imakönyv alá csempész egy frissen nyomott röpiratot. Címe, emlékirat, melyet február 18-án ő felsége kezéhez juttatott Don Andrés de Mena. Nem bír ellenállni a régi gesztusoknak. Emlékszik persze Menára, erre a mindenkitől megvásárolható ügyes tollforgatóra, aki hírhet látogatója volt a kancelláriai előszobáknak. Micsoda mocsok! A nyomba festék ráfröccsen becsületére, mint fekete legenda lengi körül az Olivares-i kor majdnem negyed századát. Minden rágalom, mende mond a pletyka. Minden huhogó vénasszony formát talál, Mena epés allúzióiban. Ki bérhette fel? Ki adott lovat alá? Nyilván a grandok csoportja, akik a maguk bosszúvágyában börtönbe szeretnék hurcoltatni a diktátort. A kihívás oly kegyetlen, a sötétben meghúzódó nagyurak jól tudják, Olivaresnek válaszolnia kell. Egyszer szakított a kegyes gyakorlatokkal, és a mindennapi ásással, nem kellett a páterek keretes szava. Kettesben Riójával bezárkoztak. Néhány nap alatt elkészült a fulmináns válaszirat. Ha a harc kell nektek, legyen harc. Csak a felség szemét kell kimélni. De azt is, csak ameddig lehet. Ha Don Felipe nem akadályozza meg az ilyen menaféle gazfickók gyalászkodását, Don Gáspár kénytelen úgy védekezni, ahogy éppen tud. Az ellenröpiratnak El Nicnardo a címe. Sok hasonló című művecske jelent meg rendszerint orvosok tollából, amelyben valamely új csodaszert ígértek a pácienseknek. Amikor készült a szöveg, behívták harmadiknak Ripalda atyát, s ő is, jezsuita szemmel itt-ott korrigálva, jóvágyta a szöveget. Riója ismerte a madridi irodalmi alvilágot. A titkos kisnyomdákat a jó pénzért vállalták, hogy az imprimatőr, kötelező nihil obstat nélkül kiszedjék a legmerészebb szövegeket is. Ugyanúgy megtalálta kapcsolatot azokkal a fővárosi benfentesekkel, akiknek révén biztosan lehetett, hogy a Nicandro példányai megfelelő kezekbe kerülnek. A vállalkozás nem volt veszélytelen. Börtönbüntetés, vagyonelkobzás, karcsonkítás szerepelt a büntetési tételek között. Ha a sajtótermék erkölcsi elvet is támad, beavatkozhat az inkvizíció. Ennek ellenére vándorló, pincékbe meghúzódó, zugnyomdászok nyomorokban mindig vállalkoztak arra, hogy kielégítsék a nagyurak ketteléseit. Itt ért vissza Locsesbe, három köntös alá rejtett példányal, Riója, még a Nicandro megkezdte vándorlását utcák, hivatalok, paloták között. A mű heves, csípős, szellemes polémia köntösébe öltözött, nem nélkülözött bizonyos eleganciát sem. Ment volt a köznapi gyalászkodástól, finom áttételeket, burkolt, célzásokat használt. Formájában, kerekedett stílusában, tónusainak meggyőző mi voltában elárult a gyakorlott, politikai vita iratokban kitűnően iskolázott szakembert. Amikor a Nicandrót letették a felség asztalára, Don Felipe őszintén bosszankodott. Mena új iratára ügyet sem vetett, a locsesi szellem feltámadása úgy érezte, megzavarja az a néhány hetes nyugalmat, amelyre szüksége volt személyes kormányzásának első szakaszában. Ő felsége ugyanis váratlan buzgalommal vetette bele magát a kormányügyekbe. Izabellel is megtárgyalva komolyabb döntéseket, most egyszer kiújul majd mindenkinek mindenki elleni harca. A sértett grandok találgatják. Kifelé röpített a volt diktátor mérgezett nyilvesszőt, mint hogy ilyenkor a legkényelmesebb az, ha hasonló ügyet a felség külön bizottságra bíz, ez alkalmi hunta tagjaivá Fülöp kinevezte Lemos grófját, Hiár és Medina Cseri hercegeit. A folyamatot nem lehetett már megállítani. A Nicandro a régi orvosi szövegek nyelvén ellenmérget jelent. Így vissza kell nyúlni az eredőköz. Először Menát fogták fülön, hisz ő volt az, aki az egész botrányt felkavarta, mindenki tudta. Néhány nap múlva Velencében újból kinyomtatják mindkét példányt, és a szokott csatornákon át eljuttatják valamennyi európai udvarhoz. Hadd nevessenek a spanyolokon! Don Juan de Austria nevelője, ezt állapították meg, csempészte be az udvarhoz a Nicandrót. Nem is kellett tortura hozzá. Ahumed a mester rávalott a nyomdászra, aki állítólag 500 dukátért vállalkozott a mű kinyomtatására. Mindketten így börtönbe kerültek. És akkor az a váratlan fordulat történt, hogy Ahumed a magára vállalta a szerzőséget. Nem a Nicandóról nem tudott sem Riója, sem Olivares. A Conde Duku neki is minden tollforgatónak kegyes gazdája volt. Nem nézhette tétlenül, hogy miként gyaláznak egy érdemes volt minisztert. Ősi spanyol gesztus volt, váratlan csattanó. Spanyolországban nem bukhatik senki olyan mélyre, hogy valaki valahonnan minden remény, minden értelem nélkül ne kelljen védelmére. De miért írta le a döntő mondatot, mely oly súlyos a Nicandro szövegében, mint egy pörőcsapás? Olivares minden cselekedetét hővelsége jóváhagyásával végezte, igen gyakran a király egyenes kívánságára. Ez volt az első eset, hosszú idő óta, hogy őfelsége személyét belekevérték egy politikai disputába. A Nikandro botrány tovább gyűrűzött. A szöveget szétszették, elemezték, és kiderítették róla, a szent hivatal illetékessége alá tartozik. A röpület ugyanis számos helyen bibliai idézetekkel él, a politikai téziseket szeretné ezekkel alátámasztani. Így mindenképpen üldözendő. Várták, mikor tűnnek fel már dominikánusok a Locsesi kastély kapubejáratában. Az inkvizíció ebben az esetben nem rendelt el hosszú vizsgálatot, hanem villámgyorsan cselekedett. Lefoglaltatta a röpirat valamennyi felelhető példányát, azokat Lege Artis mágjára vettette. Különös módon a madridi tollforgató rendet ez a Nicandro a maga oldalára hódította. Való igaz, hogy Olivares egész hosszú pályai alatt bizonyos jóindulatot árult el az írókkal szemben, igénybe vette szolgálataikat, nem tagadott meg tőlük némi támogatást. Mint a legtöbbje szívesen vett valamilyen egyházi stádumot, a gyengébb püspökségek kanonokai között bőségesen szerepeltek tollforgatók. A suttogó beszéd a fővárosban azt bizonyította, Olivares nem vesztette el végleg a csatát. Men a röpirata, szennyes termék, a Nicandro írói értéke előtt viszont Madrid szellemi világa meghajtotta zászlaját. Egyes grandok már vesztőhelyről álmodoztak. Olivares nem védi kardinális kalap, mint egykoron Lermát, de Don Felipe, bár személyében megbántva érezte magát, nem gondolt processzusra. Igaz azonban, hogy Locsesz túl közel van Madridhoz, nem helyes, ha bukott miniszter lépten nyomul, kapcsolatot talált a fővárosiakkal. Don Felipe, amikor döntenie kellett, még egyszer magáré tette a két iratot. Men a nyílt sisakkal saját nevében harcolt, ez javára szólt. A sorok közt a grandok sértett hiúsága húzódik. Ezért haragudtak Olivaresre. De megterheli Don Gáspárt, a hosszú háborúkért terhére rója a portugál és katalán felkelést. Pazarló szenvedélyét mindenki ismerte. Mély erős ellentétben állt az ő felsége és az egész királyi család közismert szerénységével. Fülöp lehunja szemét. Hogyan is épült a Boeret író? Donya Inez baromfi udvarából királyi villává, mely kihívta világ irigységét. Milyen áron? Parasztok jajszava, gályarabnak hurcolt adósok, véres parasztlázadások, gyűlölködő távoli provinciák. De nem gyönyörködik-e még most is, holnap is, a Boeret íróban Fülöp, amikor már a Conde Duku politikai halott? Menának nem tetszett, hogy Olivares úgy bánt ő felségével, mintha egyformák lettek volna, úgy fogadta szobájában királyt, hogy közben haját fésült a borbély, az előszobában órák óta várakoztak a nagyurak. Mindez igaz, de mindennek ellenkezője is. A koporsóban háló miniszter, aki fogatlan szájával már csak pépes ételeket majszol, asszony nem érint. Könyökén mindig fényes a bársonya sok írástól, a zsarnok képmás ellenpólusa. Felipe diktálja titkárának, engedjék ki egy idő múlva Ahumedát a nyomdászt, valamint a röpiratok terjesztőjét. A Nicandro példányaira úgyis rátette kezét a szent hivatal, Olivares büntetése, távoli birtokára kell vonulnia. Utazzék Don Luis de Haro, Don Gáspár unokaöccse Locsesbe. Közölje a volt kancellárral kíméletesen őfelség akaratát, melyel a locseszi önkéntes elvonulást hivatalos számüzetésé változtatja a torói birtokra. Lovas legény vágtatott előbb Locsesbe, a Conde Duku várja be egy adott útkeresztezésnél az udvarból érkező királyi üzenetet. Megjött Hinton Haro. Hosszú időt töltöttek a szertartásokkal, mindegyik a másiknak kínálta fel a jobbik helyet. Olivares nem engedte, hogy öccse késcsókkal járjon elé. Most nem rokon, ő felsége tej hatalmu küldötte. A helyzet nem volt könnyű. Valójában Olivares néhány sort kapott Fülöptől, a válság első napján, mely megpecsételte sorsát. Gróf úr, ön jól ismeri, melyek voltak azok az esztendők, melyek alatt ön kormányzott birodalmam kárára. Mindez nekem csak most jutott tudomásomra. Ez volt az írás, de ez még távolról sem lehetett hivatalos felmentés. Már csak azért sem, mert hiszen a Conde Duku hivatalosan nem kérte felmentését, hanem forma szerint megrongált egészségre hivatkozott, és fenntartotta jogot arra, hogy Locsezból bármikor visszatérhessen. Egy marék semmi ez a dialógus, az egykor mindenható nagybácsi és a Privanza felé törő unokaöcs között. Formulák, lehetőségek, remények foszlása, hárul szívósabb, könnyedébb. Megegyeznek abban, amit Don Felipe bizonyal elfogad. Olivár ezt bejelenti ő felségének, megrongált egészségére nem kedvező a locseszi klíma, kéri engedje meg, hogy távoli vidékre, Túró városkába költözzék. Ámen, mondták a beavatottak. Locsesz köré feltűnés nélkül katonai erőket vezényeltek, és ellenőrizték Don Gáspár úti készülődéseit. Néhány nap múlva elindult a menet. Akik látták, úgy mondták, Olivares szeméből könnyeket törült el, amikor a kocsi a kedves locseszi kapun kigördült. A malmok lassan őrülnek Hispániában. Egy bizalmas jelentés ezt írja Olivares követőinek sorsáról. Azoknak, akik szolgálták a Conde Dukut, nehéz napjaik vannak. Egyesek már börtönben ülnek, másokat elbocsátottak, és a legrosszabb bánásmódban részesülnek. Bizalmasait és kreatúráit figyelembe sem veszik, vagy már el is intézték őket. És sorsuk olyan, hogy a legrosszabbtól is félni lehet. Toró a kisváros, ahová egy nyári délutánon a száműzőt megérkezik, nagy tisztességgel fogadja, szórakoztatására vasárnap bika viadalt rendeznek. A városi tanács felkéri tisztelje megüléseit. A hírek elérnek Toróba is. Katalóniában egy spanyol alkirályt már agyon ütött a fellázadt nép. Egy másik alkirály, akit helyére küldtek, rövidesen szélütést kapott. A francia seregek bent táboroznak a tartományban. A francia király felvette címei közé Barcelona grófjának titulusát. Felfüggesztedik a katalánok ősi alkotmányát, ő felsége új seregeket szervez. De mi lesz majd a másik veszedelmes határral? Ha minden katonát elvonnak Portugália felől, nyitva marad az ország nyugati erővonala. Még egyszer ír, Toróból az udvarnak a bukott kancellár. Nem kíméri meg jó tanácsaitól a hatalmasokat, még megteszi nagylelkű ajánlatát. Hajlandó saját költségén felszerelni 2000 gyalogosból és 300 lovasból álló mozgóoszlopot, melynek feladata az lenne, hogy ellenőrizze a portugál határt. Olivares büszkén, fellángolt életerővel kap munkához. Már kidolgozza magában a toborzás részleteit, egyik uradalmát eladásra kínálja csak, hogy elő tudja teremteni a költségeket. Válasz helyett októberben megjön Toróba Dona Inez. Minden előzetes értesítés nélkül, úgy szóval egyik napra a másikra kitették az udvarból. Ő felsége csak ennyit ír. Helyesebb lenne, ha nem vonná meg gondoskodását gyengélkedő hitves társától. Ezzel elszakadt az utolsó szál, mely a múlt évben még félelmes hatalmú minisztert a királyhoz, udvarhoz, a visszatérés reményéhez kötötte. Nem ír többé búzdító, bíztató leveleket Dona Inez. Hogyan is szólt az a Melló grófjához írt levél, melynek szövegét egy hónappal ezelőtt még titkos írással megkapta Toróban? Amit a Conde Duku nincs velem, bizony nem tudom, kire tudnék úgy támaszkodni, mint ahogyan azelőtt ő rá. Ilyen hírek napokig felvillanyozták, leveleket ír, sétál, csónakkiránduláson vesz részt. Amikor megjött a letört öregasszony kocsija, mintha a Toró kapujánál becsukodott volna előtte a világ. Dominikálos érkezik reggel a villához, melyben a Conde Duku hozzákezd nappali foglalatosságaihoz. A vendég kettesben kíván maradni a házurával. Mitől félne Olivares? Hiszen a nagy inkvizitor az ő kreatúrája, segítőtársa volt, de ezt a pátert nem ismeri. Most szinte reszketve ül, várja hideg kérdéseit. Lassan kiderül, egykori titkára Villanueva protonotárius felől fúj a szél. Dona Inéztől már hallotta, hogy ez az ember bajba került. Elnyelt a szent hivatal börtöne. évek, hosszú évek története, amikor még Don Felipének jelenteni kellett, ha Hispániának valamelyik zugában rendkívül szépség bukkant fel. Hogyan is volt? Ember emlékezettel ezelőtt. Akkor tájt, amikor berendezkedett Don Felipe udvartartása. Fiatalok voltak mindnyájan. Villanueva ott lakott, szomszédban a kolostorral, vállalta, áttöreti a pincafalat a San Placido klauzurájáig. Behatolnak legényei, kihozzák a zárdába a gyönyörű apácát. Hogyan is volt? Mit tudott róla ő kegyelmessége? Megbízást adott. Milyen kapcsolat volt a Conde Duco és a Villanueva között? Tudatában volt-e annak, hogy a lelkek mi megbotránkoztatását idézi hasonló cselekedetekkel elő? 20 esztendő. Világ részekben gondolkozott. A perui alkirály felesége, Csincsong grófasszony esztendők ezelőtt megírta, hogy indián szolgálója egy fakérgét adta neki, melytől elmúlt gyötről láza. Próbáltassa ki ő kegyelmessége az óhazában és a csodatévő fakérget. Még tétől vázott, amikor a levelet kapta. Papírkosárba vette se. A fakéregből mégis főzetet készített a konyhán, odaadták az udvari apotekáriusnak, próbálja ki az esős időben mindig mocsár lázban didegő katonákon. Az eredmény csodálatos volt. Csincsong grófné fakérge a Conde Duco rendeltéből egyetemes nemzeti gyógyszeré vált. 20 esztendő. Javított földművelésen. Szőlőtövek 100 000-eivel ültették be a kasztíliai mézát. Megtiltotta az oktalan kivándorlás az indiákra. Épp bukásakor készítette az új népszámlálást, megtudni hány élő lelket mondhat magának a spanyol király. És most itt ül a dominikánus, Gusztáv Adolfal és Richelieuvel harcolt. Megakadályozta, hogy Károly, az angolok ingótrónusú királya magával ráncsa egy infánslányt. Keze ott volt a választófejedelmek gyűlésén, amikor a római királynak választották meg második Ferdinándot. És most felelnie kell azért, hogy Villanueva egykori titkára 20 évvel ezelőtt áttöretett házában egy fás pincét. A dominikános fia lehetne, keskeny szájú sima beszédű. Ilyenek a fanatikusok és teoretikusok. Megértené-e, azt mondja neki, a király kedvének egyetlen terüs napja többet jelentett Hispánia ügyeinek szempontjából, mint az, hogy 100 apáca feláldoztatik egy mohó, de felséges test vágyai előtt. 20 év! Szép kis apáca a San Placidóban a kétör repeső, állarcos Fülöp. La Calderónánál alig ha kellett áttörni a pincéket, ő maga nyitotta ki ajtaját, s ágyát mindig készen talált a király. S lám, kitűnő bastard született ebből a szerelemből. Az ifjú Don Juan úgy indul, hogy eléri az első Don Juan de Austria hírnevet. Az inkvizitor nem mond semmit, nem fenyeget, nem ígér, jegyzőkönyvet sem vesz fel, csupán jegyzeteket készít. Nem fogadja el a Conde Duco asztalát, a kolostorban költi el estebédjét. Egész napon át tartott a kihallgatás. Mielőtt elment, csak úgy, mintha mellékes lenne, megkérdezte. Miért akarta Olivares megakadályozni minden áron, hogy a király élére álljon a Katalóniába induló seregeknek? Miért, s kivel készítetett orvosi véleményt arról, hogy Don Felipe nem bírná alterattal kapcsolatos testi megpróbáltatásokat? Miért kívánta meghűstani, hogy a felséges asszony legyen a régens? Olivares magával hozta azokat a leveleket, amelyeket a király írt hozzá, közös kormányzásuk esztendei alatt. Most, hogy itt él bezárva, mint osromlott várban, gondolnia kell a védekezésre. Előszedte e király cédulákat, s időrendbe rakta. Emlékezik, majdnem szó szerint arra, mit is írt Don Felipe válaszul az orvos jelentésére, amelyet egyébként felséges kezével ketté szakított. Nem kérek több jelentést katalóniai utammal kapcsolatban. Inkább készítse elő utazásomat, mert én menni akarok. Ez Isabel szava volt, egy órával előbb, mint Inez elmondta. A nagy jelenet volt Fülöp és Isabel között. A király letérdett, sírt. Majdnem jaj veszékelt, hogy Fülöp ne rettenjen meg, ne forduljon vissza. Egyszer mutassa meg neki a királynak, hogy ő is férfi, ott a hely a katonák oldalán. Nem idegen, hódító utakról van szó. Spanyolország egyik tartományát kell megvédenie. Mindez itt pereg a pernyévé váló percben. A dominikánus nem kérdez többet. Sarujának zaja az egyetlen lesz a csendben, ahogy végig megy a mozaik padlós pácion.